Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ámen. 235. dicséretünk első versét énekeljük fennállva: Hallgass meg minket, nagy Úristen, e mostani nagy szükségünkben. Helyünket elfoglalva, a már megkezdett 235. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik versének éneklésével. A második vers így kezdődik: mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság.
Thank you.
fennállva fohászkodjunk a mi Urunkhoz. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késsel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Lukács evangéliumából Istennek szent igéjét, Lukács evangéliumának 5. fejezetéből, az 5. fejezet első 11 verséből. A gyülekezet hallgassa meg Istennek igéjét alázatos szívvel és figyelemmel. Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a partra mentén veszteg lett, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intették társaikat, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt, és azokat, akik vele voltak és segítettek, de ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban, és megselekszi azt, boldog lesz az ő életében. Helyünket elfoglalva, imádságban feleljünk Isten igéjére. Szent és szerető Atyánk, kérünk, hogy segíts most minket abban, hogy igédre és üzenetedre figyeljünk, és a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus segítségével, ahogyan megmutattad ebben a történetben is, ahogyan a halászok jártak Jézus szava nyomán, ahogy megtöltötték hálóikat, ahogy engedelmeskedtek, és ahogyan te csodát teszel. Látjuk a mi életünket, látjuk azt, ahogyan csodát teszel benne, és mégis sokszor kételkedünk abban, hogy milyen nagy a te hatalmad, kételkedünk abban, hogy megtartasz bennünket. Pedig az a hála az, ami ide vonz bennünket a te házadba, hogy megköszönjük mindazt a jót, amit tettél velünk az elmúlt héten, hogy bár bűneink arra indítanának, hogy megbüntess bennünket, hogy elvedd a mi életünket, mégis kegyelmet gyakorolsz, megmutatod irgalmadat azzal, hogy még élhetünk, azzal, hogy újra és újra adsz lehetőséget, hogy bebizonyíthassuk, hogy hozzád szeretnénk tartozni. És te látod azokat is, akik még nem járnak a Te utadon. Kérünk, hogy nyisd meg az ő szívüket, hogy befogadhassák mindazt, amit tanítottál. És kérünk, hogy használj fel azokat a testvéreket, akik már veled együtt járnak, hogy utat mutassanak azoknak, akik még keresnek. És kérünk, hogy miként olvastuk is most, bizony megijedünk, hogyha látjuk a hatalmadat. Megijedünk, hogyha megmutatod, hogy mire vagy képes. És legszívesebben elküldenénk magunk közül, magunk körül. Kérünk, hogy maradj és jöjj közel hozzánk most is ezen az Isten tiszteleti alkalmon. És kérünk, hogy ne szóljon igét hiába, hanem szóljon hozzánk, megelevenítsen. Hiszen tudjuk, hogy a mi életünk az már a Te kezedben van, és Te készítesz számunkra helyet. Szólj hozzánk, Atya, Fiú és Szentlélek Úristen, mert kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a Te akaratodnak. Ámen. Énekmondással is készüljünk az igehirdetésre, a 173. dicséret eléneklésével. A 173. dicséret így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéjük, de Jézus vére, vére.
Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliuma 5. fejezetéből olvasom, a 10. verszak 2. felét. A felolvasott ige szakaszból való ez az egyetlen igevers, pontosabban ennek az egyetlen igeversnek a 2. fele. Tehát Lukács evangéliuma 5. fejezete 10. verszakának a 2. fele. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, hogyha azt kérdeznék tőlem, hogy próbáljam egy szóval meghatározni, összefoglalni, hogy mit műveltek, mit végeztek az apostolok, akkor azt mondanám, hogy haláztak. Halhatatlan lelkek után mentek, emberek üdvösségéért harcoltak. Azon voltak minden erejükkel, hogy újabb, meg újabb embereket nyerjenek meg Jézus Krisztus ügyének. Ha viszont azt kérdeznék tőlem, hogy mi az egyház, és az egyházban az egyes gyülekezetek, így akár a budaörsi gyülekezet feladata is, Nos, akkor ugyanezt felelném, hogy halászat. És ez alatt nem csupán az ige szóval történő hirdetését értem, hanem egész keresztény életünket. Cselekedeteinknek, gondolatainknak, egész életünknek Jézus Krisztusra kell mutatnia. Úgy legyünk Jézus tanítványai, hogy a világ arról ismerjen meg bennünket, mi valóban őszinte és tiszta szívvel szeretjük a mi Urunkat, és képmutatás nélkül fele barátainkat. Úgy tapasztaltam, és úgy hiszem, hogy ennek vonzó ereje van, hogyha a világban élő emberek látják azt, hogy mi igazán szeretjük Jézus Krisztust, és ragaszkodunk egymáshoz, egymás bűnei, nyomorúságai ellenére is, akkor vonzóvá lesz számukra az Isten országának az ügye. Tehát mind a lelkész, mind a gyülekezeti munkás, a presbiter, valamint a hívő ember feladata egy és ugyanaz, ember halászat. A halhatatlan lélek megragadása, megmentése és megtartása. Ezért a keresztény egyház szimbolikájában mindig kiemelkedő szerepet játszott a hal, a halász, a háló és a halászat. Ha most Péter apostol csodálatos hal fogásáról beszélünk, tulajdonképpen magunkról és magunknak szólunk, mert azt mondjuk meg, milyen a mi munkánk Isten országában. Ebből a történetből én most három mozzanatot szeretnék kiemelni, a csodálatos halfogás történetéből. Három mozzanatot emelnék ki, amely hiszem, hogy tanulságunkul szolgálhat. Legelőször is azt kell elmondanom, hogy nem szabad elcsüggednünk, semmi esetre sem, hogyha a hálóban nincsen hal. Lássuk Péteréket. Péterék egész éjszaka kint voltak a Genezáret taván, és haláztak. És reggelre úgy tértek vissza, hogy egyetlen egy hal nem volt a hálójukban. Pedig az igyekezet, az elszánás részükről megvolt. Csak éppen a munkájuknak nem volt gyümölcse. És amikor Péter azt mondja Jézusnak, Mester, egész éjszaka kint voltunk a vizen, és haláztunk, fáradoztunk, így mondja, egész éjszaka fáradtunk, és nem fogtunk semmit, akkor Péterben érezhetünk egy elfojtott keserűséget, egy csalódott érzést. Ott vannak reggel, másnap kint a tó partján, és mossák az ő hálóikat. Most ilyen kiszámíthatatlan az emberhalászat is. Hányszor történik meg, hogy mindent megteszünk, ami tőlünk telik, és még sincs eredmény. Igyekszünk, törekszünk egy bizonyos cél elérése, megvalósítása érdekében, de úgy tűnik, hogy minden hiába. Lelkészek tartanak nagyszerű igehirdetéseket, gyújtó beszédeket, és a templomok nem akarnak megtelni. Áldozatos szolgálatot végző hívő testvérek teszik ki a lelküket azért, hogy a gyülekezet élete valahogyan föllendüljön, és akárhogy igyekeznek, az mégsem lendül fel. Igen, néha emberileg eredménytelennek látszik a halászat, de ez sose csüggesszen el bennünket. Nekünk mindig csak arra legyen gondunk, hogy mindent lelkiismeretesen és elszántan elvégeztünk. Ne hányjuk fel a hiába való munkát. Isten országában ugyanis elmulasztott munka van, de hiába való munka nincsen. Nem tudhatjuk, hol és mikor terem gyümölcsöt. Mondják némely tapasztalt igehirdetők, hogy az ige hirdetés meglehetősen hiába való dolog. Sőt, ez Spurgeon konkrétan meg is fogalmazta, azt mondta, hogy a prédikálás tudománya a legüresebb, a legmihasznább, hiába való foglalatosság volna, hogyha a Szentlélek Isten föl nem használná azt. Miért is? Azért, ugye, mert a lelkész is készül, próbál készülni, kinyitja a Szentírást, elolvassa az igét, gondolkodik róla. utána elolvas mellé más könyveket, úgynevezett ige magyarázatokat, kommentárokat, arról is gondolkodik. Aztán több gondolatot megpróbál összeilleszteni, egy kerek egészé formálni, és végül ezt leírja, és majd a szószéken elmondja. Most ez történik egy lelkész ember esetében hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre. És a gyülekezeti tagok itt vannak az Isten tiszteleten. Már az állandó tagokra gondolok, itt vannak hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, és a lelkész beszél, hirdeti Isten igéjét, de külsőleg, látható módon, minthogyha az ige hallgató életében nem történne semmi. Úgy gondolom, testvérek, hogy ez nem egészen így van. Ez csak külsőleg van így, a látszatcsal. Isten az elvetett magot, ha lassan is, de megérleli. Ki tudja megmondani, hány és hány ember jutott úgy hitre, hogy eljött ide a templomba, aztán amikor vége volt az Isten tiszteletnek, hazament, rögtön elbúcsúzott, aztán a jövő héten újra eljött, megint elbúcsúzott, és ez így ment éveken keresztül. De elkövetkezett egy nap, talán egy bibliaóra, egy személyes beszélgetés, amikor ez a gyülekezeti tag a lelkésznek, vagy valaki másnak örömmel elújságolta, hogy bizony, én is Isten megváltott gyermeke vagyok. Aztán bekapcsolódott a gyülekezet életébe. Az ige hirdetés küzdelmes kitartása tehát Isten segítségével elérte a maga célját. Egy lélek üdvösségre jutott. Pedig mi már végleg lemondtunk róla. Azt gondoltuk, itt már Isten igéje senkit nem szólíthat meg. Senkinek az életét nem befolyásolhatja, nem igazíthatja helyes irányba. Nos, az első vigasztaló üzenet ebből a felolvasott szakaszból pontosan ez. Ne csüggedjünk, ha munkánknak, igyekezetünknek nincs, vagy nem olyan eredménye van, mint amire számítanánk, vágynánk. Isten országában nincs hiába való munka. Az Úr megérleli a mi munkánk gyümölcsét, ha tőle kérünk erőt és áldást arra a tevékenységre, amelyet folytatunk, és az ő akaratával elvégzünk. Ez az egyik. A másik pontos üzenet, vigasztaló üzenet, amelyet ebből a történetből meríthetünk, így hangzik, hogyha munkánk meghozza a maga gyümölcseit, vagyis hogyha a munkánk eredményes, akkor azt sohase önmagunknak tulajdonítsuk, hanem Isten ajándékának. Lássuk a történetet. Péterék kint vannak a Genezáret taván, egész éjszaka. Kivetették a hálót, várják a halakat. De nem történik semmi. Mikor aztán Jézus szavára váratlanul kifogják azt a rengeteg sok halat, annyi sok hal gyűlik össze a hálóban, hogy újabb hajóknak kell segítségül jönniük, hogy ne süllyedjenek el. Nos, akkor Péter nem áll ki a hajónak az orrára, és nem kezdi el döngetni a mellét, hogy lám-lám, ez bizony az én fáradozásaimnak, az én munkámnak a gyümölcse eredménye. Nem gratuláltat magának, mondván, na látjátok, ezt most jól megcsináltam. Nem adott jelt, hogy ünneplő sereg fogadja a parton, és Kapernaumban jegyezzék föl az ő nagy vitézségét, hanem sokkal inkább megérezte, hogy az eredmény nem az ő, vagy a többi halászok együttes érdeme, hanem Isten ajándéka. Sőt, Péter éppen az eredményben, ebben a sok hal kifogásában érezte meg a hatalmas, a váratlan, a csodatevő Istent. Ezért nem tudott más tenni, csak leborult Krisztus előtt, és felszakadt belőle ez a megrázó vallomás. Menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Azt hiszem, keresztény lelkipásztornak, egyházi munkásnak, hívő embernek is jó példa ez. Meglátni azt, hogy nem a mi érdemünk az eredmény, hanem Isten ajándéka. Az öreg Rákóczi György Erdély egyik legnagyobb fejedelme volt, és a Szóbeszéd szerint több mint 20-szor olvasta el a teljes Szentírást A-tól Z-ig, elejétől végéig. Egy jelmondatot választott magának, amely, és ez már nem Szóbeszéd, amely jelmondatot belevésetett ágyúiba, arany kelyheibe, és ez így hangzik, ez az ige. Nem azé, aki fut, és nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Ez a hatalmas fejedelem tudta, hogy Isten kegyelméből lehetett azzá, akivé később vált, és Isten teremtett lehetőséget számára, és adott bölcsességet neki ahhoz, hogy nemzete életét, műveltségét, hitéletét, kultúráját felemelje. Bárcsak ma is a mi nemzetünk, mai nemzetünk életében egyre több ilyen szemléletű és gondolkodású vezető volna, aki nem a saját maguk érdemére hivatkoznának, hanem Istennek adnák a dicsőséget. És hadd mondjak egy másik példát is, ezt a sport életből vettem. Jó néhány évvel ezelőtt, biztos sokan emlékszünk még rá, főleg a férfiak, akiket a foci, fotball érdekel. Szóval jó néhány évvel ezelőtt, amikor a brazil válogatott megnyerte a világbajnokságot, és amikor lefújták a meccset, akkor ezek a focisták nem önfelett, önkívületben történő örömújongásba estek, hanem először is szépen lehúzták a sárga meszt, amit viseltek, és alatta fehér inget viseltek. Ezen ilyen szövegek voltak olvashatóak. Jézusé vagyok, Jézus szeret téged, Jézus az én Uram. Nos, ezek a focisták letérdeltek körbe, megfogták egymás kezét, és imádkoztak. És amikor láttam, szinte nem hittem el. Van ilyen a világon, van ilyen a tévében, hogy emberek, sikeres emberek Istenhez imádkoznak, hálát adnak azért, amit elértek. A sok edzés, a rengeteg munka meghozta gyümölcsét, de tudták ezek a focisták, hogy a dicsőség Istent illeti egyedül és kizárólag. Olyan jó lenne nekem is, neked is, ha megtanulhatnánk, valójában minden munkánknak a gyümölcse Isten ajándéka, és nem a mi érdemünk. Sem tulajdonságainkkal, sem erényeinkkel, sem iskolai végzettségünkkel, sem anyagi javainkkal, birtokolható tárgyainkkal nem dicsekedhetünk. Mindent Istentől kaptunk. Mindenért Istené a hála. Ide kívánkozik, hadd mondjam el azt is, hogy az üdvösség sem a mi érdemünk. Nem nyerhetjük el cselekedetek, jó cselekedetek sokassága által. Járhatok mind templomba, így nap alá téve imádkozhatom, nagy összegű adományokkal segíthetek szegényeket, vagy akár egy nemes ügyet, és ez mind az Isten szemében szép, meg a mi szemünkben is jó, és fontos, de ezáltal üdvösséget nem nyerhetünk. Isten egyedül az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus váltság halálát tekinti meg, arra tekint egyedül, és mi, hogyha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor általa mi is üdvözülhetünk. Mi nem dicsekedhetünk tehát az Úr színe előtt semmivel sem. Nem mondhatom azt. Látod, atyám, ezt is megcsináltam. Látod, Uram, milyen jó szolgád vagyok neked. Látod, hogy milyen sok mindenre képes vagyok? Bár szoktunk így tenni, de Isten szemében ez nem kedves. Gondoljunk a farizeus és publikánus imájára. Sokkal inkább meg kéne tanulnunk hálás életet élni, köszönetet mondani Isten ajándékaiért. Most az előbb Isten tisztelt elején imádkoztunk, és olyan jó volt hallani az imádságban. Uram, köszönöm az életet. Köszönetet mondani az életért. A házastársunk, felebarátunk, fele barátaink, ismerőseink szeretetéért. Én hiszem, hogy Isten jósága, szeretete rajtuk keresztül árad felém. Hálát adni szellemi, fizikai képességeinkért, az új nap lehetőségéért, mind azért a jóért, amivel Isten szeretete vigyáz ránk. Kedves testvérek, azt hiszem, a keresztények élete sok szempontból azért tud olyan gyenge, erőtelen lenni, mert kizárólag a keresztények sokan közülük önmaguk erejére támaszkodva várják munkájuk eredményét, és az Istenről végképp elfeledkeznek. Azt gondolják, hogy valami saját magunk által történő erőfeszítésről van szó, amely majd idővel elhozza a gyümölcsét. De hogyha Isten nem áldja meg a mi munkánkat, a mi küzdelmeinket, törekvéseinket, akkor nem fog gyümölcsöt hozni. Nem magamat, nem az én erőimet, képességeimet kell a középpontba állítani, hanem Istent magát, Isten dicsőségét. Mert minél erősebben látjuk Isten dicsőségét, minél többször tekintünk föl a Golgotai keresztre, nézünk föl a hit szerzőjére, bűneink bocsánatának megadójára, az üdvösség szerzőjére, Jézus Krisztusra, annál inkább meglátom, hogy valóban mennyire gyarló, mennyire gyenge, mennyire elesett, életre képtelen ember vagyok. Valahogy ezt érezte meg Péter is ott a Genezáret taván. Kifogták azt a rengeteg sok halat, sokan voltak ott, több hajó is, és miután kifogták a halat, Péter nem tudott egyebet tenni. Föltárulkozott előtte az Isten hatalma, kegyelme, nagysága, és meglátta maga kicsiny, apró, bűnös voltát. Úgy olvassuk az igében, leborult Jézus előtt, és így szólt, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. De testvérek, pontosan az a csodálatos, hogy Péter nem megy el Jézustól. Ezt mutatja a harmadik vigasztaló üzenet számunkra. Ez így hangzik, vedd a csónakodba Jézust. Ha nem is mondhatjuk azt, hogy azért volt eredménytelen Péter éjszakai halászata, mert Jézus nem volt velük a hajón, azt mindenféleképpen elmondhatjuk, mert az igazság, hogy azért volt eredményes nappal az ő halászatuk, mert Jézus ott volt velük a hajón. Testvérek, hány és hány csónak van, hány és hány olyan élet van, amelyikben nincs ott Jézus Krisztus. Ezek az üres csónakok ott siklanak a part mellett, mindent elkövetnek, hogy életük, szolgálatuk valamilyen eredményt mutasson, mégis üresen indulnak el, és még üresebben térnek vissza. Milyen szomorú az, amikor egy ember, akár fiatalon, akár öregen, de egyedül marad. Egyedül marad a nehézségekkel, a gondokkal, a bajokkal, az élet viharaival, és nincs ott Jézus az ő csónakjában, hogy a víz, a hullámok csapkodását megszüntesse. Pedig ha van valaki, aki le tudja csendesíteni életünknek a viharait, háborúságait, akkor az maga Jézus Krisztus. Ő biztosan le tudja csendesíteni a körülöttünk tomboló életviharait. Olyan megnyugvás az, hogy van valakink, akinek mindig van ideje ránk. Olyan nagy örömüzenet az, hogy van valaki, akihez újra meg újra mindig oda járulhatok lelki problémáimmal, félelmeimmel, csalódásaimmal, bajaimmal. Aki biztonságot és békességet nyújtó egyetlen menedékem lehet. Ez a valaki pedig Jézus Krisztus. Sehol sem kaphatunk olyan békességet, és ezt a hívő testvérek bizonyára tudják is, sehol sem kaphatunk olyan örömöt, nyugalmat, amelyre valójában minden ember a szíve mélyén áhítozik, mint Krisztustól magától. Milyen sokan keresik lelkük nyugalmát a vagyonszerzésben. Mondván, minél nagyobb a vagyonuk, annál biztonságosabban érzik magukat. Mások a problémákkal való szembenézés elől menekülnek, különféle módon, szenvedélyeknek hódolnak. Ki alkoholizál, ki a munkájába menekül, vagy egy emberi kapcsolatba, de menekül, mert nem tud szembenézni a problémákkal. Üres a csónak, és az élet viharai ide-oda csapkodnak, és aztán végül egy villámcsapás bele torkollik, beleüt a hajóba, a csónakba, az ketté törik, és a hajó, a csónak egyszer és mindenkorra elsüllyed. Nos, Jézus is ott áll a mi csónakunk mellett, és be akar szállni abba. Vár, hogy beszállhasson a mi életünk csónakjába. Vegyük föl, és az ő parancsára evezzünk mélyre. Vállaljuk a legnagyobbat, a lehetetlent, és ne féljünk a viharoktól, az ellenségeskedéstől, mert Jézussal egy új törvény és új erő lépett a hajónkra. Hadd foglaljam össze még egyszer azt a három üzenetet, amelyet Isten küld felénk, Isten mond nekünk ennek a történetnek kapcsán. Először is tehát ne csüngedjünk el, hogyha a mi munkánknak nincs mindjárt látható, kézzel fogható eredménye. Isten országában ugyanis soha sincsen hiába való munka. Az Úr előbb-utóbb megérleli az ő országában végzett munka gyümölcsét. A második üzenet így hangzik: munkánk, szolgálatunk, életünk gyümölcsei nem a magunk érdeméi, hanem Isten ajándékai. Ezért hála és köszönet jár érte. Tanuljunk meg egy új Jézussal, egy új hálás életet élni. És végül a harmadik üzenet: fogadjuk be Jézus Krisztust életünk csónakjába, és parancsolatának engedelmeskedve evezzünk a mélyre. Bízzunk bátran az ő személyében és szavában, ha az élet viharait békességben akarjuk átvészelni. Isten azt akarja, hogy mi magunk is halászok legyünk, hogy mi is vonzóvá tegyük környezetünk számára az evangélium ügyét. Ez csak akkor sikerülhet, akkor történik, hogyha Jézus Krisztus Úr lesz a mi életünkben. Adja a Szentlélek, Úristen, hogy ez így legyen. Amen. Ige hirdetésre felelve énekeljük el, testvérek, a 299. dicséretünk első versszakát. A 299. dicséretünk első versszaka így kezdődik: Jézus hív, bár zúgmorajlik életünk vad tengere. Drága mennyei atyánk, hálás a szívünk mindazért a jóért, amivel elhalmozol bennünket. Köszönjük neked az életünket, köszönjük neked a barátainkat, a szeretteinket, köszönjük neked, Urunk, az igét, köszönjük, hogy gondod van a mi lelki életünkre, köszönjük neked, Urunk, hogy most is a te kegyelmedből itt lehettünk, és hallhattuk a te szavadat. Atyánk, egyúttal bocsánatodat is kérjük azért a sok hitetlenségért, azért a sok gonoszságért, azért a sok nyomorúságért, amely a mi életünket jellemzi. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy természetesnek vesszük a te ajándékaidat, természetesnek vesszük mindazt a jót, amit tőled kapunk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem szeretünk téged igazán úgy, ahogy kéne, nem szeretjük fele barátainkat úgy, ahogy kéne. Mégis köszönjük, hogy te előbb szerettél bennünket. Köszönjük, Urunk, tudhatjuk, hogy nem önmagunkra, a mi szeretetünkre, annak gyenge voltára kell tekintenünk, hanem a te szeretetedre, föl, oda a Golgotai keresztre, és akkor a mi életünk is, a mi szeretetünk is megújulhat. Mennyei Atyánk, taníts bennünket a hitben való járásban, taníts bennünket, hogy a mi hitünk az kitartó legyen, a mi hitünk az erős legyen, növeld a mi hitünket, Urunk, segíts abban, hogy a mi hitünk mindig a te igédből, a te beszédedből, a te szeretetedből táplálkozhassék. Atyánk, kérünk a mi gyülekezetünkért, áldj meg bennünket, maradj velünk továbbra is, és segíts a hétköznapokban megállni, veled közösségben élni. Győzd le, kérünk, a mi erőtlenségünket, a mi hitetlenségünket. Kérünk téged, drága mennyei Atyánk, hogy te adj vigasztalást nekünk, te vigasztald meg mindazokat, akik az elmúlt időszakban veszítették el valamelyik szerettüket. Te adj gyógyírt az ő sebeikre, te kötöd be azokat, te adj vigasztalást nekik. Mennyei Atyánk, kérünk, hogy áld meg a mi életünket egyen-egyenként, áld meg a mi gyülekezetünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi nemzetünkért, add, hogy minél többen legyenek olyanok, akik te szerinted való módon gondolkoznak, akik nem mondják azt a hazugságra, a hamisságra, a gyűlöletre, hogy az jó, hanem azt mondják, hogy az rossz. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg nemzetünket Jézus Krisztusért. Amen. Most mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvéreim, mindenek előtt hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Hétfő este 6 órától Isten tisztelet lesz, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünket tartjuk. Este 6 óra 15 perckor kezdődik a felnőttek számára a konfirmáció jelöltésétől. Csütörtökön 6 órától gyülekezeti videóórát tartunk. Pénteken 5 órától a gyermekek számára van konfirmáció előkészítő óra. 6 órától ifjúsági videóórát tartunk. Ennek a most következő alkalomnak a témája a boldog élet alapja Isten. 7 órától, tehát 7 órától pedig hívjakodunkat tartunk. Vasárnapot szokott időben, az a 7 órától van Isten tiszteletünk. Az Isten tiszteletben egyszerűen lehet, hogy gyülekezeti helyiségünkben a gyermekszobán már tartunk gyermek Isten. Emlékeztetem a testvéreket arra is, hogy ma délután 4 órától imaóra lesz, és az elmúlt vasárnapokon hallottuk Jézus Krisztusnak a szavait, aki azt mondta, hogy az arati valósok, a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Erre is lehetőség lesz ma délután, tehát hogy munkásokért, emberhalászokért imádkozzunk, és gyülekezetünk különböző ügyeiért, illetve egymásért, az evangélium terjedésért. Ma délután 4 órára várjuk azokat a testvéreket, akik képtek mindezekre velünket is imádkozni. Holnap esti istentiszteletünk után a megújult diakóniai bizottság ül össze és beszélnek arról, hogy hogyan is tudnánk jobban felszorolni mindazokat, akik segítségre szorulnak. Azért kérdezem ezt, azért is, hogy tudjunk erről, és imádságunkban tudjuk ezt is hordozni, de azért is, mert szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik készek részt venni ezen a szolgálatban. Tehát ide tartozik közvetlenül az idős beteg testvérek látogatása, az idősek otthonában Kamaraerdőn, Rúghegyen végzett szolgálat, annak támogatása, és mindazok a segítése, amit testvérek a szolgálatban tudnak. Azokat a testvéreket, tehát akik szívesen vesznek ebben részt, holnap este várjuk Isten tisztelet után 7 órára. A kiskörű presbiterképzés következő alkalma 19-én vasárnap délután 3 órától lesz a Páti Református Egyházközségben. Nem csak testvér testvérek, hanem minden tanuló bátyú testvér szívesen lehetnek ezen az alkalmon. Egyházmegyénk ebben az esztendőben is tervezett csendes heteket presbiter és gyülekezeti munkás testvérek számára Mátraházán. Az első hét az március 6-ától 10-ig van, a második pedig 16-ától 17-ig. Mindkét héten ugyanaz a programja, hátul a hirdető táblánkon elérhetőek. Az elmúlt 12 esztendőben konfirmáltak számára találkozót szervezünk, illetve fontosabban gyülekezetünk ifjúsága találkozót szervez. Ennek az időpontja február 25-e, ez egy szombati nap, 9 órától lesz egész nap, és a helyszíne a városi ifjúsági út, tehát Károly Király út 3-as szám. Örömmel hirdetem azt is, hogy ezen a nyáron is, ha Isten is született bennünket, akkor elmehetünk együtt a gyülekezetből csendes hétre. Ennek a csendes hétnek az időpontja július 3-tól 9-ig, a helyszín pedig a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, Harkán-Siklós közelében fekvő Lantos lovastanya. A szállás egy korszerűen felnyitott tanácsi udvarház, istállóval, lovakkal, különböző házjáratokkal. A szobák 2-3-4 ágyasak, üdvőszobával, a fiataloknak 2 nagyobb hálóhelyiség áll rendelkezésére. Részvételi díj egységesen 5000 forint, 10 éves kor alatt pedig 11000 forint. Jelentkezni lehet 10.000 forint előleg beszélgetésével március 31-i hajban más testvéreknél. Készült el, tájékoztató, ezt olvastam most fel, melyet kézbe mehetünk, és elmegyünk haza, házban a kiállatnál megtalálni. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Lévai Istvántól búcsúztunk, aki 1933. május 28-án Kiskozadányban született, és 1954. február 3-án Budapesten hűnt el. Jézus Krisztus mondta, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenbe, higgyetek bennem. Az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én, ahogy a világ adja. Ezt a békességet kívánjuk és kérjük a gyászoló család minden tagját számára. Az adakozás lehetőségét is említem. Az elmúlt vasárnapi felsejtésünk 25.649 forint volt, a diakonnyi felsejtán pedig 11.450 forint volt, ez az építkezésünkhez támogatja. Most pedig hallgassuk meg a gyülekezetünket segítő pro-eglésia alapítvány kuratóriumának a tájékoztatóját. A pro-eglésia alapítvány 1992-ben alakult, jelenleg elnöke Eletes László, kuratóriumi tag Vargányi Szinti Márta. Kupás Jártor, hogyha tavaly évvégén lemondott kuratóriumi tagságáról, január elejétől az ő tisztét Szószörd látta el. Kezdetben az alapítvány fő célja a református imaház átalakítása, a gyülekezeti alkalmak tartására szolgáló helyiséget biztosítása és fenntartása volt. Az alapítvány jelenleg közhasznú. Mivel a közhasznú alapítványokról szóló törvény nem teszi lehetővé, hogy az ilyen szervezetek építkezést támogassanak, a fő tevékenységi kör átveződött a család segítésre, időskorúak gondozására, fiatalok közötti hitéleti tevékenység végzésére. Ennek szellemében 2004-ben és 2005-ben karácsony előtt élelmiszercsomagot állítottunk össze a rátegyő családok számára. Tüzelőt vásároltunk egy olyan gyülekezeti tagunknak, aki ezt nyugdíjából nem tudta megtenni. Anyagilag segítettünk egy beteg kislányt, hogy életmentő műtétet hajthassanak rajta végre. Az önkormányzat által kiírt pályázatokon rendszeresen indul az alapítvány. Az így kapott pénzt teszi lehetővé, hogy olyan gyülekezeti tagjaink is ott lehettek a nyári csendes heteken, akiket más módon nem tudták volna kifizetni. Gyülekezetünk egyik beosztott lelkésze ahhoz kért és kapott segítséget, hogy hitoktatói tanulmányokat folytathasson. Tűzszár, tartós munkanélküliség miatt nehéz helyzetbe került családok gondjait igyekeztünk enyhíteni. Az elmúlt évvégén az egyházközség nehéz helyzetbe került, mivel az építkezés kapcsán berekedett számlákat ki kellett fizetni, de erre nem állt rendelkezésre a szükséges pénzösszeg. Az alapítvány közvetlenül nem fizetett a számlákat, de kölcsön nyújthatott mindaddig, amíg a szükséges pénz bennem volt. Mindezeket csak úgy tehettük meg, hogy voltak olyan önzetlen, adakozó emberek, akik ehhez az anyagiakat biztosították. Köszönjük nekik! Itt kell azonban a testvérek bocsánatát és elnézését kérni egy súlyos mulasztásunk miatt. Minden évben kérjük, hogy aki megteheti, éves adóbevallása során jövedelmének 1%-át ajánlja fel alapítványoknak. Ennek megtörtése után az apek kiküldött egy nyomtatvány, amelyben azt kérdezte meg, hogy kérjük-e ennek az összegnek a folyósítását. Mivel ezt a nyomtatványt a határidőre nem küldtük vissza, ezt nem folyósította számunkra. Nehéz szívvel kérünk elnézést mindazoktól, akiknek adománya nem kerülhetett oda a kutatványhoz. Most újból az adóbevallások ideje következik, a történtek ellenére is kérjük, hogy ajánlják fel adójuk 1%-át nekünk, és ígérjük, hogy a jövőben fokozottan figyelünk arra, hogy ilyen és ehhez hasonló hiba ne következzen be, és a rám bízott fény oda kerüljön, ahová számítás.
Végezetül a 299. dicséretet énekeljük el, amelyet már el is kezdtünk első verszakával. Most a másodiktól az ötödik verszakig énekeljük el a 299. dicséretünket. Az ötödik verszakot az utolsó fennállva énekeljük. A második verszak tehát így kezdődik. Vedd a példát Andrástól, ki halva hívó szózatot, hálóját se vonszolá ki. Érte mindent elhagyom. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.